katonai híradó. Jó reggelt! Ez itt a katonai híradó a Marosvásárhelyi Rádióban Gombos Emőkével és Csatlós Károllyal. Hírekkel kezdjük műsorunkat.
A román haditengerészeti erők március 20-a és április 2-a között szervezik meg a Sea Shield 2023 fedőnevet viselő több nemzeti hadgyakorlatot. A 13 szövetséges és partnerország mintegy 3400 résztvevője a Fekete-tengeren, a Dunán és a partmenti területeken tart majd gyakorlatot. A gyakorlaton több tucatnyi hadihajó, repülőgép, helikopter és mobil rakétavető vesz részt. A Sea Shield a román haditengerészeti erők számára az idei év összetettebb kiképzési eseménye, nyilatkozta Kornél Kozsokáru ellentengernagy flotta parancsnok.
A gyakorlat vezetése a haditengerészet parancsnokságának feladata. A flotta, folyami flotilla, egyéb főegységek, mi állítjuk össze az erőket, a harccsoportokat. A gyakorlat magába foglalja a kritikus infrastruktúra védelmét, lövészeti szekvenciákat és tényleges harci feladatokat fedélzeti technikával, személyzeti evakuálási gyakorlatot az érintett intézményekkel és a nemzetvédelmi rendszerrel együtt.
A Sea Shield éves gyakorlatsorozat a szövetséges erők kiképzését szolgálja, és Románia a 2016-os varsói NATO csúcs találkozón javasolta a dél-kelet-európai szárny biztonsága megerősítésének érdekében.
A Romániában állomásozó NATO harccsoportnak új parancsnoka van a francia Laurent Luisetti ezredes személyében. Ő vette át a csoport parancsnokságát honfitársától, Alexandre de Feligond ezredestől, aki tavaly október óta vezette a struktúrát. A parancsnokváltási ceremóniára a Brassó megyei Nagysinken található kiképzőközpontban került sor. Ettől a hónaptól kezdve egy luxemburgi katonákból álló különítmény is csatlakozik a francia vezetésű NATO harccsoporthoz. A Mihály Kogolnicsánú bázison állomásozó amerikai kontingensnél is személyzetcserét jelentettek be. Az elkövetkező időszakban a 101-es légideszant hadosztály katonáit váltja, a 10-es hegyi hadosztály 500 katonája.
Angel Tulver védelmi miniszter befejezte a közel-keleti régióban tett hivatalos látogatást. Katarban a védelmi államtitkárral folytatott találkozó során megvitatták az együttműködés fejlesztésének kilátásait, a közös képzés, az információcsere és az új védelmi technológiák fejlesztése terén. A két tisztviselő egyeztetett a nemzetközi biztonsági helyzetről is, amely az euróatlanti és globális biztonsági struktúrát példátlan kihívások elé állítja. Jordániában a román védelmi miniszter találkozott kollégájával és a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökével, akivel a két oldalú kapcsolatokban számos olyan területet azonosított, ahol potenciális fejlesztési lehetőségek vannak, mint például a különleges műveleti erők, a katonai oktatás, a személyzeti képzés és a védelmi ipar. Románia a jövő évig NATO kapcsolattartó nagykövetségi mandátummal rendelkezik a fővárosban, Amánban, ami Tulver miniszter szerint megteremtheti a feltételeit annak, hogy hazánk aktívan részt vegyen a jordániai védelmi képességek fejlesztésében.
Simona Kozsokáru, a Védelmi Minisztérium államtitkára csütörtökön részt vett a Román-Amerikai Üzleti Tanács 10. kiadásának megnyitóján. Az államtitkár utalt a biztonsági környezet közelmúltbeli fejleményeire és közvetítette az amerikai küldöttségnek, hogy a Román Védelmi Minisztérium alkalmazkodik a jelenlegi operatív követelményekhez. Ezzel összefüggésben megemlítette, hogy a védelmi tervezés során figyelembe kell venni a Románia védelmi és biztonsági igényeihez igazodó technikai felszerelések biztosítását. Simona Kozsokáru megerősítette továbbá Románia kollektív védelem iránti elkötelezettségét, amely szerint a GDP 2,5%-át fordítja a védelemre, és a 2023 és 2026 közötti időszakban a fő felszerelésekre fordított kiadások átlagosan a védelmi költségvetés több mint 30%-át teszik ki.
A Fekete-tenger felett kedden történt légi incidens következtében lezuhant egy amerikai MQ-9 Reaper drón. Amerikai katonai tisztviselők szerint egy orosz Suhoi 27-es vadászgép nekiment a nemzetközi légtérben rutin műveletet végző megfigyelő drón propellerének, aminek következtében az a Fekete-tengerbe zuhant. Bár korábban is voltak már ilyen elfogások, az orosz repülőgép manőverét a Fehérház nem biztonságosnak és szakszerűtlennek minősítette. Az amerikai repülőgépek az európai szuverén terület és nemzetközi légtér felett rutinszerűen repülnek az alkalmazandó nemzeti és nemzetközi jogszabályokkal összhangban, hogy erősítsék az európai kollektív védelmet és biztonságot, tette hozzá az amerikai légierő európai parancsnoksága.
Joe Biden, amerikai elnök arra kérte a kongresszust, hogy 2024-ig növelje a védelmi kiadásokat 886 milliárd dollárra, ami az eddigi legnagyobb békeidőszaki védelmi költségvetés. Az összeg tartalmazza a katonai fizetések 5,2%-os emelését, a kutatás-fejlesztés jelentős finanszírozását és a lőszerekre fordított további kiadásokat. Mind a kongresszus, mind az amerikai kormányzat egy esetleges elhúzódó ukrajnai háborút, valamint az Oroszországgal és Kínával való esetleges jövőbeli konfliktusokat vesz figyelembe. Az ukrajnai háború megmutatta az amerikai hadseregnek, hogy nagyobb készletekre van szüksége bizonyos típusú lőszerekből. A javasolt költségvetés emellett további 81 darab F-35 vadászrepülőgép beszerzésének ütemét gyorsítja fel, amely a Pentagon legnagyobb fegyverkezési programja. Az új költségvetés prioritásai között szerepel a föld-föld interkontinentális ballisztikus rakétákból, bombázókból és ballisztikus rakétával rendelkező tengeralattjárókból álló nukleáris triász korszerűsítése, a hajóépítés és a világűrbeli képességek fejlesztése.
Ezek voltak a legfontosabb katonai híreink ezen a héten. Most hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk műsorunkat.
Ready, jump. Életünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
A külföldi hadszínterekről érkező tudósításokkal folytatódik a katonai híradó.
Az Európai Unió szomáliai kiképző missziójának immár 8. megbízatása során a szomáliai kapacitások és képességek fejlesztése, stratégiai tanácsadás, mentorálás és képzés révén, valamint a jogállamiság elvei szerint működő, elszámoltatható szomáliai intézmények és biztonsági erők létrehozásának támogatása a cél. Románia is részese ennek a törekvésnek, és oktatókkal vesz részt ebben a misszióban, amely a szomáliai katonák számára szervezett és lebonyolított képzések megszervezésére és lebonyolítására is összpontosít. Erről Laura Istrati őrnagy, a szomáliai fegyveres erők katonai doktrinájának kidolgozásában résztvevő mentor mesél.
Kurszurile care se desfășoară sunt predominant.
A képzések túlnyomó részt század és szakaszparancsnoki fejlesztő tanfolyamok, de tanulnak a rögtönzött robbanó szerkezetekről, a katonai rendfenntartásról, a nemzetközi humanitárius jogról, és a képzések főként a szárazföldi erőkre összpontosítanak.
Ceea ce noi cunoaștem a fi forțe terestre.
A Lengyelországban létrehozott harccsoport részeként a 288-as Milkov légvédelmi zászlója által létrehozott struktúra, a Sky Guardians légvédelmi osztag katonái részt vettek Varsóban a március 12-i ünnepségen, amely nap a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország NATO-ba való felvételének napjaként vonult be a lengyel és az európai történelembe. Ez volt a szövetség keleti bővítésének első hulláma. Részletek Kornélia Dumitru hadnagytól, a különítmény információs és közkapcsolatokért felelős tisztjétől.
Az amerikai, brit, horvát és lengyel kontingens képviselőivel együtt vettünk részt Lengyelország NATO csatlakozásának 24. évfordulója alkalmából Varsóban megrendezett Train with NATO rendezvényen. A közönség megtekinthette a fegyvereket és harci járműveket bemutató standokat, és a katonáktól közelharci technikákat és túlélési taktikákat tanulhattak. A rendezvényen részt vett Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Marius Blaszczak védelmi miniszter.
Marius Blaszczak.
A 8-as Alexandru Ioan Cuza műveleti taktikai rakétadandár katonáiból álló különítmény 15 NATO tagország és partnerország mintegy 1000 katonájával együtt részt vesz az Egyesült Államok európai és afrikai szárazföldi erői által szervezett Dynamic Front 23 elnevezésű multinacionális tüzérségi gyakorlaton a németországi Grafenwöhr lőtéren. A gyakorlat célja a parancsnoksági elemek kiképzése, a tüzérségi parancsnokság és a tűztervezés lehető legmagasabb szintű szinkronizálása érdekében. További részletek Daniel Florimbornak alezredestől, a különítmény parancsnokától.
A gyakorlat fő célja az interoperabilitás tesztelése és validálása, amely három pilléren alapul: emberi, eljárási és technikai. Az emberi pillér a gyakorlat multinacionális jellege révén valósul meg. Az eljárási oldalon a szövetséges és partnerországok közös technikákat, taktikákat alkalmaznak a célok elérése érdekében. A technikai aspektus célja a különböző parancsnoki és irányítási rendszerek összekapcsolására szolgáló legjobb megoldások azonosítása, tesztelése és validálása.
Ezek voltak a külföldi hadszínterekről érkezett tudósítások, most hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk műsorunkat.
Sun goes down, hard underneath the stars.
A hét témájával folytatódik a katonai híradó. Mai műsorunkban folytatjuk az Erdélyi Magyar Televízió és a Sapientia MT által szervezett kerekasztal beszélgetésen elhangzottak összefoglalóját. A következő percekben dr. Szenkovics Dezső és dr. Tálas Péter beszélnek arról, hogy Oroszország megmarad szerintük globális nagyhatalomnak vagy sem.
Én azt gondolom, hogy ez nagy mértékben függ attól is, hogy mi lesz ennek a háborúnak a kimenetele. Tehát pillanatnyilag meggyengülhet Oroszország, válhat egy regionális hatalommá. Tehát Oroszország, ha megnézzük az orosz történelmet, mindig is a nagyhatalmiságra törekedett. A nagyhatalmiság, mondjam azt, egy természetes állapot volt számára. Ez az orosz léleknek, az orosz népléleknek a részét képezi, hogy mi mindig megkerülhetetlen nagyhatalom voltunk a történelem folyamán. Úgyhogy hosszú távon mindenképpen megkérdőjelezhetetlen és megkerülhetetlen nagyhatalom marad. És ami pedig itt a multipoláris világrendet illeti, beszélünk nagyon gyakran Kínáról, Oroszországról, természetesen az Amerikai Egyesült Államokról. Én is azt gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államok is egy megkérdőjelezhetetlen nagyhatalom lesz. Az, hogy relativizálódik a hatalma, az ereje, az egy történet, de nem lesz annyira meggyengült, hogy megkerülhető legyen. Amiről ritkában szoktunk beszélni, az például India, de Indiára oda kell figyelni, ne felejtsük el, hogy a világ most nemrég ugye Kínát lekörözte, a világ legnépesebb országa, óriási nagy területtel rendelkezik, óriási nagy tengerparttal rendelkezik, északról olyan természeti képződmények védik, mint a Himalája. A gazdasága ugye az elmúlt 10-15 évben lendületesen fejlődött, úgyhogy a hadipara sok esetben köszönhetően az oroszoknak is fejlődött, még ha nem éri el ugye akár még a Kína hadiparát sem, akkor is fejlődött, tehát én azt gondolom, és nagyon gyorsan még csak azt tenném hozzá, hogy Narendra Modi által vezetett kormány, új kormány, ami most már 2014-től van hatalmon Indiában, duplázott, tehát a második mandátumát tölti Narendra Modi miniszterelnökként, deklaráltan is elkezdte követelni magának, Indiának a nagyhatalmi státuszt, folyamatosan tematizálja azt, hogy Indiának helye kell legyen az NSBT-ben, folyamatosan tematizálja azt, hogy Indiának beleszólása kell legyen a világ nagy stratégiáiba, történeteibe. Tehát van egy deklarált politikai elköteleződés is ebbe az irányba. Az, hogy Kína ebben mennyire lesz partner, mint a BT jelenlegi tagja, az egy másik kérdés természetesen, de azt azért kell látni, hogy van egy ilyen elképzelés India részéről, és csak halkan teszem hozzá, hogy egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy az Amerikai Egyesült Államok éppen Indiában találta meg azt a partnert az ázsiai kontinensen, akivel közösen akármit is, vagy bármit is lehet tenni Kína ellenében. Itt csak emlékeztetek ugye a Sánkái kommunikére, amikor éppen az Amerikai Egyesült Államok és Kína fogtak össze a Szovjetunió ellenében. Most valami hasonló zajlik egy másik relációban, India-Amerikai Egyesült Államok Kína ellenében. Itt természetesen kérdés az is, hogy az Amerikai Egyesült Államok meddig hajlandó szemet hunyni például azon tény fölött, hogy India az egyike azon államoknak, akik nyilvánosan az ENSZ közgyűlésben nem szavazták meg az Oroszország elleni elítélő határozatokat, nyilatkozatokat, tartózkodtak ebben a kérdésben, abban most nem megyek bele, hogy miért, gazdaságilag ez nagyon megéri nekik.
Oroszország, én azt gondolom, hogy jelentőset, már eddig is jelentőset veszített abból a presztízséből. Soha nem tekintettem egyébként globális nagyhatalomnak, 6000, hogy mondjam, atomtöltete ellenére sem. Ez a 6000 atomtöltet nagyon sok mindenre jó, de arra, hogy modernizálja az országot semmiféleképpen. Egy picit olyan érzésem van, amikor a 6000 atomtöltetet emlegetjük, hogy olyan lesz a végén Oroszország, mint a kalapácsos ember, ami mindent szögnek néz. De nem biztos, hogy mindent kalapáccsal lehet megoldani. Azt lehet látni, hogy Oroszország nem képes modernizálódni. Ez egy kulcskérdés. Ha orosz, és egy nagyon fontos, Oroszországot sajnos fenntartja, vagy gazdaságilag erőssé teszi, de inkább gazdaggá, az, hogy állati sok olaja és gáza van. De ettől nem vagyunk modernek, tehát ettől nem modern az ország. Márpedig a modernség az egy kulcskérdés az érdekérvényesítés kapcsán. Egy picit megtéveszt bennünket. Én mindig azt szoktam mondani, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha például okos telefonunk van, akkor mi nagyon modern emberek vagyunk, és okosak vagyunk, és azért is akkor... Nem az okos telefontól leszünk okosak. Tehát azt akarom mondani, hogy egész egyszerűen, mivel nem tud modern lenni, ezért lemarad. A Szovjetunió nem 91-ben szűnt meg. A Szovjetunió azért szűnt meg, mert a 70-es évekből kimaradt. Kimaradt abból a modern gazdaságból, ami gyakorlatilag például az Európai Uniót a jóléti államhoz vezette. Tehát én azt gondolom, hogy egy, megmaradt természetesen fontos, tulajdonképpen első számú hatalmak között, de az első számú hatalmak között is óriási különbség van. Nem lesz globális hatalom. Nem, tehát nem lehet egy lapon emlegetni Kínával és az Egyesült Államokkal. Sokkal inkább azt szokták mondani, hogy Kína Spanya lesz, és akkor úgy egyébként, ahogy az Európai Unió, az Egyesült Államok Spanya lesz, mert egyébként nekünk sincsenek képességeink, vagy pontosabban lennének képességeink, csak éppen nem tudunk politikai egységet teremteni. Tehát nincsen haderünk. Nincs katonai képességünk, nem tudunk kivetíteni, nem tudunk létrehozni, érdekszférát. Meg sem tudjuk védeni ezeket az érdekszférákat. Tehát azt gondolom, sőt, én azt látom, hogy legalább olyan hatással, romboló hatással van az ukrajnai háború az orosz posztszovjet térségre. Tehát részben azért, mert a posztszovjet térség különböző ilyen sztánjai, ott különösen Ázsiában, ott egyre inkább figyelnek Kína felé, Kína is egyébként egyre inkább figyel erre a térségre, aki pedig nem veszi észre például azt, hogy a Kaukázusban mi történik, hogy ott beköszönt Recep Tayyip Erdoğan, és azt mondta, hogy hát eddig az oroszok voltak, most akkor mi is idejövünk, és gyorsan megverjük az örményeket, pontosan megveretjük az örményeket az azeriekkel. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy regionális hatalomként is meg fog gyengülni szerintem Oroszország. Ezzel kell számolnia. És a függetlenül attól ráadásul, hogy elveszíti vagy megnyeri egyébként ezt a háborút, nem fogja megnyerni, ahogy mi szoktuk fogalmazni, vagy pontosabban, ahogy az én embereim szokták fogalmazni az én. Oroszország nem tudja elveszíteni, meg nem tudja megnyerni ezt a háborút. Ez egy hülye helyzet, de valószínűleg ez lesz, és ez azt jelenti egyébként, hogy hát valami olyasmi lesz, mint amikor amikor a Nagy-Britániára mondunk, hogy Franciaországra. Nagy-Británia, Franciaország, NSBT tag és atomhatalom, mégsem gondoljuk azt, hogy egy lapon lehetne említeni őt az Egyesült Államokkal vagy Kínával.
Ennyi fért mai műsorunkba. A katonai híradó szerkesztői Gombos Emőke és Csatlós Károly köszönik figyelmüket, várjuk Önöket a jövő héten is, viszont hallásra.
Katonai híradó.